105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Thank you.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sportmagazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió és a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják. Mai vendég műsorvezető kollégám pedig Lódi Renáta, a Magyar Távirat Iroda, az MTI újságírója. Szerbusz, Reni!
Szia, Emil! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Hiszen a témánk az adás háromnegyedében majd kajakkenu lesz, hiszen holnap kezdődik az Európa-bajnokság Portugáliában, de még a mai adásban ellátogatunk Európa másik irányába, méghozzá Máltára, és Göbölyös Gábor kollégánkat kapcsoljuk majd, hiszen ott pedig ma kezdődik majd a női, illetve férfi vízilabda BL 4-es döntő, ma rendezik a női elődöntőket, holnap pedig a férfi elődöntőket, és a Ferencváros révén mind a két tornán lesz magyar érdekeltség, de vissza a kajakkenuhoz, és vissza Portugáliához, Reni. Hát mind a ketten nagyon szeretjük ezt a sportágat, viszont most csak itt tudunk erről beszélgetni, hiszen most nem lesz majd ott közülünk senki ezen az Európa-bajnokságon. Mind a ketten jártunk már ezen a helyszínen, most felüdéztük, hogy te 13-ban az EB-n, én pedig 18-ban a világbajnokságon, és nagyjából egyetértettünk abban, hogy ami megmaradt mind a kettőnknek, hogy mennyire szeles ez a pálya.
Így van, én is így emlékszem, ugye, hát hasonlóan mondjuk a Matyéri pályához, ez sem egy városban, vagy annak a szélén található, hanem egy kint egy nyitott területen, és nem nagyon tettek semmit azért, hogy a szelet megállítsák, és mivel csak néhány kilométerre fekszik az óceántól, ezért nagyon-nagyon szeles, ahogy Tóth Dávid is elmondta, beszéltem vele az utazás előtt, hogy igazából délutánra erősödik fel általában a szél, az oldalszél, úgyhogy ő hozzátette, hogy mivel az olimpiai számoknak a döntőit így többnyire délelőtt és délkörül rendezik, valamennyire bíznak benne, hogy azokat nem fogja befolyásolni, de valószínűleg fogja befolyásolni a versenyeket. Nyilván majd meglátjuk, ez csak egy jóslat, de ismerve a pályát, igen, a szél az lehet, hogy főszerepet fog játszani.
A Magyar Kajakkenu Szövetség is felidézett korábbi portugáliai versenyeket, és volt ott néhány évvel ezelőtt egy korosztályos világbajnokság, ahol volt olyan nap, ahol csak az 1-es, 2-es, 3-as pálya tudott nyerni, és azért akár 500 méteren, de főleg 1000 méteren nagyon komoly pályakülönbségek tudnak kialakulni. Volt egyébként Szegeden olyan evezős EB 24-ben, amikor mindig az 1-es pálya nyert, tehát azért pontosan tudjuk, hogy egy ilyen szabadtéri sportágnál bele tud szólni az időjárás, és a szél az egy komoly tényező.
Sajnos igen, persze itt jön a közhelyes megállapítás, hogy mindenkinek ugyanolyanok a körülmények, de itt ebben az esetben nem biztos, hogy mindenkinek ugyanolyanok lesznek, mert valóban, hogyha ezekre a 1-es, 2-es, 3-as pályára kerül valaki, az egy erős szél esetén nagyon nagy előnyt fog jelenteni. A szerencse is szerepet fog játszani, ami nyilván nem jó, de egy szabadtéri sportág nem mindig így van. Nem csak evezős versenyen volt ilyen, talán 2 éve pont a Szegedi Világkupán is hasonló
nem
körülmények
a
voltak.
Gondolsz,
de
a kopasz,
igen,
ugye?
Ő az egyes pályáról tréfálta meg konkrétan Kopasz Bálintot, és ott is az utolsó, nem tudom, 100 méteren, mint hogyha húzták volna be valamivel őt, mert hogy annyira sokkal könnyebbek voltak neki a körülmények, mint a fentebbi pályákon. Úgyhogy hát sajnos ez ilyen, ezt mindenki tudja, de reméljük, hogy azért a magyarokat annyira nem fogja ezt sújtani.
Na hagyjuk is az időjárási körülményeket. Két világkupán már túl vagyunk, illetve azt megelőzően volt egy hazai válogató, és Szegeden és Brandenburgban is voltak nagyszerű eredményeiknek, meg persze volt egy pár csalódást keltő szám, gondolok itt például a női kajakpárosokra, de Kopasz Bálint nagyszerűen szerepelt, a férfi kajakosaink úgy egyébként nagyon szép eredményeket értek el. 11 arany, 11 ezüst és 7 bronzérem volt ezen a két világkupán. Még mielőtt szakágakra lebontanánk az Európa-bajnokságot, te mire vagy leginkább kíváncsi ezen az EB-n, vagy inkább úgy is feltetném a kérdést, kire vagy leginkább kíváncsi ezen az EB-n?
Jó kérdés, ugye nyilván én mindenkire kíváncsi vagyok.
Most nem fogadom.
Bocsánat. Akik most nagyon-nagyon jó formában vannak, szerintem azok a férfi kajakosok, úgyhogy ott mindenképpen egyesben Kopasz Bálintra, párosban a Kuruc Fodor párosra és a négyesre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire lesznek képesek, ez mind a három egység szerintem abszolút favorit győzelemre esélyes. A másik dolog az pedig a női kajakosok, akik azért mondjuk a szezonnak az eddigi részében talán egy picit elmaradtak a várakozásoktól, vagy a tőlük megszokott eredményektől, és tehát én úgy hallottam, nyilván volt 2,5 hét a második világkupa és az EB között, hogy azért sikerült előre lépniük az egységeknek, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mire lesz elég. Jó lenne, hogyha legalább megközelítenék azokat az eredményeket, amiket mondjuk a női kajakos szakáktól megszoktunk.
Akkor mit szólnál, hogyha női kajakosokkal kezdenénk, hiszen itt azért tényleg voltak olyan számok, ahol például a Szegedi Világkupán egy picit kapkodtuk a fejünket, hogy hoppá, nincs is magyar egység a döntőben. Hogyha távonként nézzük, akkor ugye 201-esben azt a Luczannát láthatjuk versenyezni, aki nem csak Európában, hanem talán a világon is a legjobb, illetve leggyorsabb kajakos. Az más kérdés, hogy lesz ebből majd valahol egyszer 500 méter akár párosban, de most 201-esben abszolút jó előjelekkel mehet, a Szegedi Világkupán is dobogóra állhatott, ő azért egy rutinos jó versenyző, akinek nagyon áll a 200.
Abszolút, hát ő a számnak a specialistája, mondhatjuk. Az már más kérdés, egy picit árnyalja a képet, hogy ő ugye a szezon elején nem erre a számra készült, de most azért volt bő 2 hete, hogy újra csak erre fókuszáljon, ugye más számban nem indul. És hát címvédője ennek a számnak, ha jól emlékszem, tavaly Racsicében ő nyert, úgyhogy azt gondolom, hogy más célja nem is lehet, mint hogy megvédje a címét, és hát abszolút esélye van erre, ő neki nagyon jól áll ez a szám, ezt mondhatjuk.
501-esben Csikós Zsókát láthatjuk majd. Ugye tavaly berobbant, sőt az Európa-bajnokság az nagyszerűen sikerült számára. Idén pedig nagyon-nagyon komoly terhet is kapott a vállára. Emlékezhetünk, hogy a Szegedi Világkupán is azért sok számot ment. Itt most megmarad majd az egyes és páros 500-nál. Ez talán egy picit könnyebbség lehet neki, és tényleg jobban tud majd koncentrálni erre a két számra, mert azt látjuk, hogy a női kajakosok királyszáma az nem lett gyengébb.
Igen, én úgy emlékszem vissza a tavalyi Európa-bajnoki szereplésére, hogy talán ez az 500-as győzelem volt ha lehet így mondani, a legparádésabb, tehát ott valami olyan okos, taktikus versenyzéssel utasított maga mögé mindenkit, ami nagyon érett versenyzőre van, és nagyon emlékezetes. És igazából, ha összehasonlítjuk a tavalyi útját, az EB előtti világkupákon talán, ha visszaemlékszel, akkor ott szinte nem sikerült neki jól az 501-es egyik világkupán sem, és most is dobogóra még nem sikerült állnia. Szegeden, ha jól emlékszem, 7. volt, Brandenburgba 4. Valamennyire lemaradt a dobogóra, tehát egy javuló tendenciát mutat, és ahogy Tóth Dávid szövetségkapitány is kiemelte, hogy ő ugye a szezon során, ahogy megy előre a szezon, mindig javul, és most is az edzéseken azt mondta a kapitány úr, hogy bivaj erősnek látja, úgyhogy...
Ezt azért jó hallani, nem?
Hát hogyne, és hogy nagyon jó formában van, úgyhogy én szerintem abszolút 501-esben van esélye, hogy címet védjen. Ugye ez egy új helyzet számára, hogy párosban, egyesben és párosban fog indulni. A páros az egy ilyen sötét ló számomra, vagy nem tudom, hogy mit lehet várni tőlük. Eddig igazából még nem mutatták meg. Nyilván a válogatót megnyerték.
Szegeden láttuk őket, igen, hogy ott B-döntőt nyertek, de ott Zsókának nagyon sok száma volt, igen, tehát igen, ott, igen. Hogy mennyi energia maradt a legvégére. A B-döntős győzelem után én emlékeim szerint arról beszélgettünk, hogy egy nagyon erős középdöntőben lettek talán 4-ek, és nem jutottak tovább, de a B-döntős eredmény egyébként olyan, tehát nem lett volna rossz az A-ban sem.
Igen.
Úgyhogy ez most tényleg egy olyan EB lesz, ahol ez a páros meg tudja azt mutatni, hogy mennyire tud riválisa lenni a komoly nemzeteknek, és mivel itt nem egy napon kell majd versenyezni, itt most minden adott ahhoz, hogy meg tudják azt mutatni, ami bennük van.
Igen, tulajdonképpen őrájuk is gondoltam, amikor az elején kérdezted, hogy kire vagyok a leginkább kíváncsi, erre a párosra nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg mennyit sikerült előrelépniük, és hogy ez mire lesz elég aztán az Európa-bajnoki mezőnyben.
Ugye Újfalvi Laurával megy majd Csikós Zsóka, neki csak ez az egy száma lesz, egy fiatal versenyző, és egyébként emlékeim szerint a válogatón és a világkupán is azt lehetett rajtuk látni, hogy ők egyébként nagyon egyben vannak, tehát jó csapattársak, tudják egymásból kihozni a legjobbat, úgyhogy ez egy jó kombináció lehet.
Hát meg ez egy jó alap, nyilván aztán ehhez még elég sok minden kell.
Az biztos.
De mondom, szóval én remélem, hogy a szél is segíteni fogja őket, vagy legalábbis nem fogja őket hátráltatni, és hogy most meg tudjuk nézni, hogy valójában mire képesek.
Olimpiai kvalifikációs időszak van már, és most már számítanak a pontok, az Európa-bajnokság ebből a szempontból is nagyon, nagyon fontos és kiemelt, és éppen ezért fontos, hogy legyen egy ütőképes négyesünk. Na most a hölgyeknél egy fiatal csapat megy majd, csupa újonca, Kiskoréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna. Mind a két világkupán a negyedik helyen végeztek, úgyhogy Brandenburgban és Szegeden is két-két európai volt előttük. Ha csak ebből indulunk ki, akkor a dobogó az akár reális cél lehet a lányok számára, de azért más egy felnőtt EB, mint egy olyan világkupa, ahol tudod, hogy itt még azért minden egység, vagy minden ország két egységet indíthat, tehát kisebb a tét. Egy EB azért meg tudja mutatni, kinek milyen a karaktere, de ezekben a lányokban szerintem sok lehet.
Igen, a két világkupa alapján abszolút úgy tűnik, hogy nem ijednek meg ettől a felnőtt mezőnytől, ugye ifjúsági korosztályban mindegyikük azt hiszem világbajnok, úgyhogy azért vannak korosztályos szinten komoly eredmények mögöttük. Ez a két negyedik hely, ez mindenképpen önbizalmat adhat nekik, ugye, ha jól emlékszem, igen, ahogy említetted, Kína végzett előttük ők mind a két versenyen, szengedét, tehát úgy lettek negyedikek, úgyhogy abszolút esélyesek a dobogóra. Aztán ki tudja, ugye a tavalyi EB-n egy teljesen más összeállítású női négyes aranyérmet tudott nyerni igazából eléggé váratlanul. Ki tudja, talán ők is meglepetést okoznak, ugye ők is erre készülnek nagyjából hetek óta.
És nincs másik szám.
Tehát ami itt nem hátrány egy négyes, igen, esetében, abszolút, hogy csak erre tudnak koncentrálni. Úgyhogy sok sikert nekik, azt tudom mondani, és hát reméljük, hogy a végén ők is, és mi is örülni fogunk.
Röviden beszéljünk még Kőhalmi Emeséről, aki 1000 és 5000 méteren indul egyesben. Én magam nem tudom, illetve azt még nem is néztem meg, hogy itt most milyen 5000 méter lesz majd a futós, vagy csak az evezős, mert itt nagyon nem mindegy a versenyzők szempontjából. Azt tudjuk, hogy 1000 méteren Szegeden Csíkos Zsóka mögött lett Kőhalmi Emese második, és hát ennek a számnak világbajnok, sőt, hát 1000, illetve 5000 méteren is volt már világbajnok. Ez neki egy jó EB lehet?
Ő abszolút szerintem mind a két számban dobogó esélyes, ugye az 5000 méter az mindig egy picit olyan lutri, bár lehet, hogy a szereplők ezzel nem értenek egyet, mert nyilván nagyon nagy tudás kell hozzá, meg nyilván állóképesség, kitartás, de Emese mindig ott van az élbolyba, ha nem történik nagyobb probléma, akkor szerintem most is ott lesz, és hát 1000 méteren pedig akár győzhet is, majd meglátjuk, hogy jön ki neki a lépés, de ezekben a hosszú távokban nagyon jó.
Kopasz Bálint meg tudja verni Portugáliában Pimentát?
Hát az egy nagyon jó visszavágás lenne, mert ugye Szegeden most a világkupán Pimenta nyert 800 másodperccel, hogyha jól emlékszem.
És az elképesztően Bálint pici előtt, csak a hallgatóknak, igen, mondjuk, hogy az nagyjából egy ilyen pár centi.
Nyilván szemmel nem is látható, és hát ugye Pimenta most hazai környezetben fog versenyezni. A második világkupán Bálint nyert Brandenburgban.
Pimenta azt hiszem 4 vagy 5, tehát azért az látszik, hogy ő egy héten belül kétszer, igen, már nem tud jó teljesítményt leadni, ugye közelebb van a 40-hez, mint, igen, a 30-hoz, igen, de világklassz is.
Így van, tehát ő vele mindig számolni kell, de hát igazából mindenkivel számolni kell, tehát ott azért elég sűrű a mezőny, még ha csak azt nézzük, hogy európai mezőny is, ugye most nem lesz benne dél-afrikai, nem lesz benne ausztrál, de ettől függetlenül azért nagyon erős a mezőny.
Sof, dosztál.
Olimpiai bajnok, dosztál. Úgyhogy, de hát Kopasz Bálint az Kopasz Bálint, tehát ő mindig győzni akar, mindig esélyes a győzelemre, úgyhogy hát most se lehet nagyon más a célja, mint hogy győzzön, úgyhogy én bízom ebben, hogy ez így is lesz.
Marad az olimpiai számoknál, arra már utaltál, hogy azért a Kuruc-Fodor párostól, illetve rájuk nagyon kíváncsi vagy, hogy ők mire lehetnek képesek, ugye Szegeden másodikok lettek, nagyon picivel kaptak ki a németektől, aztán Brandenburgban meg megnyerték a világkupát, és ez a két srác benne ül Nádas Bencével és Tótka Sándorral a négyesben, úgyhogy ez két olyan szám, és egy picit beszélgessünk erről együtt, amelyben tényleg gladiátorok harca lesz, és jók a portugálok, jók a németek, és még lehetne sorolni. Lehet ebben két nagyon szép eredmény? Szerintem igen, csak hogy én is
reagáljak. Megint csak Tóth Dávidot idézem, hasonló a véleményem nekem is, de az ővé talán fontosabb, hogy ő azt mondta, hogy ha nem történik nagyobb gigszer, akkor ez a két egység szerinte biztos első vagy második helyen fog végezni, ami egy elég nagy mondás természetesen, de én is úgy vagyok vele a szezon eddigi részét látva, és hozzátéve, hogy még volt idejük, és még javultak ahhoz képest, nyilván a riválisok is dolgoztak közben, de minden esetre mind a két egység nagyon-nagyon egyben van, és nagyon-nagyon erősnek tűnik. Úgyhogy, és ezekre az eredményekre alapozva, amik Szegeden és Brandenburgban kijöttek, hát máshogy nem is állhatnak oda, mint hogy ők győzzenek. Századok tudnak dönteni, valószínűleg ez most sem lesz máshogy, csak ugye itt mindig az a feladat, hogy azok a századok az ő javukra döntsenek. Én mind a két egységben győzelmet látok.
Varga Ádámmal beszélgettünk a Szegedi Világkupa után, és akkor azt mesélte, hogy egy picit látta, hogy elcsúsztak a felkészüléssel, ugye megtört ezt egy decemberi vagy november végi melegégővi edzőtábor, és ugye a két világkupa között csodát nem lehet várni, mert hogy nagyjából ugyanabban az állapotban tud majd oda menni. Vajon szerinted, Ádámot ismerve nyilván a válasz igen, tudott-e annyit előrelépni ebben a két és fél hétben, hogy 501-esben ismét azt az Ádit lássuk, aki már 250-nél ott van az élen, és végül senki nem tudja utolérni, mert Brandenburgban látszott, hogy ott már egy picit kifogyott a tanka végére.
Igen, hát ez nagy kérdés, ugye ő külön készült a többiektől, tehát itt Budapesten készült, miközben a többiek Dunavarsányban és Szolnokon, úgyhogy nem nagyon van hír arról, hogy milyen formában érkezik az EB-re. Nyilván többszörös címvédőként más nem is lehet a célja, mint hogy ismét győzzön. Valóban most ez a mostani szezon, ez picit másmilyen, mint amit megszoktunk tőle. Vele kapcsolatban picit tanácstalan vagyok, nem tudom, hogy mire lesz képes. Meglátjuk. Nyilván a dobogó az a minimális célkitűzése, de hát bízunk benne, hogy ez alatt a bő két hét alatt sikerült picit javítani esetleg a szezon korábbi részében kimaradt dolgokon. Nem tudom őszintén szóval, hogy őtől mit várjunk.
Balogh Gergely maradt ki a férfi kajakosok közül, aki Csizmadia Kolost meg tudja verni idehaza, attól azért lehet szép dolgokat várni, hiszen Csizmadia Kolos a regnáló világbajnok a sprintnek. És azt is tudjuk a 200 méterről, hogy itt elindulsz, nincs gondolkodás, nyomod, és akkor a végén lesz valami. De Balogh Gergely úgy tűnik, hogy elképesztően gyors, jó a rajtja, úgyhogy nehéz jósolgatni, de ez az 1-6 és bármi benne van.
Igen, én is azt gondolom, Balogh Gergely számomra eddig a szezon egyik, hogy úgy mondjam, kellemes meglepetése. Igazából most indul először nemzetközi szinten 201-est, és valóban az, hogy a regnáló világbajnokot megvered itthon, azért az nem semmi, igen. És Szegeden szerzett egy második helyet, úgyhogy ő benne is bármi benne van. Hát ugye nyilván ez a sprint szám, ez egy levegővel végig kell nyomni, és a végén szintén századok döntenek, de hát számára is jó alapot, meg önbizalmat adhat a szezon eddigi része, a sikerei, úgyhogy, és hát teher nincs rajta, igazából felszabadultan versenyezhet, úgyhogy nála is szerintem a dobogó abszolút reális cél lehet.
Na most összeszámoltuk volna, hogy hány egységnél jósoltunk dobogót, nagy aztán a végén az legyen, hogy valaki számunk kérő rajtunk, ez persze a vicc része, de az tényes való, gyakorlatilag majdnem minden számban azt mondhatjuk, hogy oda lehet érni, férfi kajakban feltétlenül. Na de mi a helyzet a női kenusokkal, mert hogy ott van egy kis Ágnes Nagy Bianca párosunk, amely tavaly robbant be igazából, illetve nem is igaz, hogy tavaly, mert az olimpia évében, tavaly saját magukhoz képest egy picit talán elmaradtak a jó teljesítménytől, de így is remek eredményeket értek el. Hát idén pedig úgy tűnik, hogy visszakerültek arra a párizsi útra, nyertek világkupát Brandenburgban a hosszabb olimpiai távon, és most ők mennek 200-on, valamint 500 méteren, Én ahogy nézegettem, itt ukrán és spanyol riválisok lesznek, de itt gyakorlatilag most merem borítékolni a biztos dobogót, csak az érem színe a kérdés.
Igen, én is azt gondolom, hogy ők azért stabilan ott vannak az első három között Európában. Azért nyilván az a cél, hogy ne a harmadik helyen legyenek. Ugye tavaly Racsicében két bronzérmet szereztek, amit azt gondolom, hogy kicsit csalódásként éltek meg, mert a szezon korábbi részében talán azok alapján szebb eredményeket is lehetett remélni. Úgyhogy én most is azt gondolom, hogy lehet, hogy most is a két bronzéremmel talán nem lennének
én biztos vagyok,
elégedettek, főleg a brandenburgi szép siker után. Ifjabb Foltán Lászlóval, a kenusok szövetségi kapitányával is beszélgettem az elutazás előtt, és ő végig azt mondta, hogy ugye nyilván Los Angeles a cél, a végső cél ennél a párosnál, és hosszú távon az a cél, hogy az ukránokat, akik itt Európában
a legjobb
kenusa, igen, szóval, hogy az ukránokat megelőzzék, hosszú távon ez a cél. Tulajdonképpen erre már most is lesz lehetőség, úgyhogy nem kell azt a hosszú távot kivárni, lehet már most is, ez most persze így egyszerű elmondani. Szóval én azt gondolom, hogy mind a két számban a dobogó az biztos. Meglátjuk, hogy éppen aznap milyenek lesznek a szélviszonyok.
Egyesben Paragi Petra indul 200 méteren, Ebi Ujonc Opavszki Réka pedig 500 méteren, 5000 méteren pedig Csorva Zsófia, akiről szerintem sokan tavaly hallottak, hogy igazán először, amikor majdnem mindent is vitt. Hát itt nyilván a női kenuban el lehet mondani szerintem, hogy sok olyan szám van, ahol azért vannak meghatározó Európán kívüli versenyzők, de talán az egyes szám az, ahol a legtöbb erős Európán kívüli van, kínai, kanadai, a kubai Dubois, és még lehetne folytatni a sort. Úgyhogy itt milyen esélyeink lehetnek szerinted?
Hát nézd, szerintem Paragi Petrának abszolút tapasztalatszerzés lehet a célja, meg egy tisztes helytállás, tehát nem hiszem, hogy ő vele kapcsolatban bármilyen elvárás lenne. Opavszki Réka tavaly ezüstérmes volt 500 méteren, ezt most is megismételheti. Csorba Zsófia pedig szinte állócsillag lett most ezen az 5000 méteren, mert gyakorlatilag amelyik versenyen elindul, azt megnyeri, úgyhogy tavaly is ő nyert az Európa-bajnokságon, ha jól emlékszem, idén mind a két világkupát megnyerte, úgyhogy hát folytassa ezt a sorozatot, azt kívánom neki, és erre minden esélye meg is van.
Mi pedig folytassuk a fiúkkal, hiszen már nem sok időnk van, amit a kajakkenúról beszélgetünk. Kérdeztem tőled, hogy te kire vagy a legkíváncsibb itt a mezőnyben. Elmondom, hogy én kire vagyok a leginkább kíváncsi, mert hogy az Juhász István. Nagyon-nagyon várom azt, hogy ő mire lesz majd képes 500, de inkább 1000 méteren. Ugye ő az elmúlt két évben robbant be a felnőtt mezőnybe, egy fűsági világbajnok, Kollár Kristóffal ment eddig párost, most pedig úgy alakultak a hazai viszonyok, hogy a páros majd a Fejes Dániel Hajdú Jonatán kettős viszi az olimpiai számban, így Juhász Pistinek maradt a 2-1-es. Én el tudom képzelni, hogy ő egy meglepetés emberünk lesz 1000 méteren. Te mit gondolsz?
Én is nagyon kíváncsi vagyok rá. Egyrészt egy nagyon szimpatikus versenyző, másrészt valóban hát itt egyesben a válogatókon olyan eredményeket ért el, ami alapján bekerülhetett a csapatba. Ezen a pályán ő ért már el korosztályos sikereket, tehát jól emlékszem, akkor korosztályos EB-n nyert 500 méteren, harmadik volt 1000 méteren, tehát erre alapozhat, hogy neki jó emlékei vannak erről a pályáról. Nyilván nem esélyes, tehát most nem arról kell beszélni, hogy milyen érmet fog szerezni, mert nem biztos, hogy össze fog jönni az érem, de minden esetre az, hogy bemutatkozik itt ezekben a nagyon erős mezőnyökben, az mindenképpen egy jó dolog, és számára ez egy építő lesz a folytatásra. Igen, én is kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogja megállni a helyét.
Fejes Dani és Hajdú Jonatán lesz majd ott párosban. Óriási csatát vívtak a Kollár Juhász István kettőssel, nem csak a válogatón, hanem ugye a Szegedi Világkupán is, aztán végül ott a hetedik hely lett nekik Szegeden, de Brandenburgban előre tudtak lépni, és dobogó lett. Ez egy nagyon erős párosnak tűnik. És ott van az a Fejes Dani, akiről talán most ki lehet jelenteni, hogy az első számú magyar kenus szerintem, az erőviszonyokat tekintve, és ebben a párosban van fantázia.
Abszolút ebben a szezonban Fejes Dani abszolút letette a névjegyét, ugye nyilván már évek óta ott van az élmezőnyben, de valahogy ebben a szezonban érződik az, hogy az a rengeteg munka, amit beletett, az kifizetődik. Ami érdekesség, hogy ugye 1000 méteren ő nyerte a válogatót, de aztán úgy döntött, hogy most az EB-n legalábbis párosban szeretné magát kipróbálni Hajdú Jonatánnal. Igen, ez is egy olyan páros, azért ez egy kemény mezőny, ez egy olimpiai szám nyilván, tehát itt is nehéz jósolni, hogy milyen eredmény várható tőlük, de minden esetre a szezon eddigi részében a versenyeken nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújtottak.
Adolf Balázs is ott van az EB csapatban, de ezúttal csak 5000 méteren láthatjuk. Neki nagyon fura idénye van, sőt, fura két idénye van, és elég csalódott volt, amikor beszélgettünk vele a Szeged világkupa után, mert most nagyon úgy tűnik, hogy itt a hazai rangsorban hátra csúszott. Nyilván ez egy fontos EB-nek, hogy legalább 5000 méteren meg tudja azt mutatni, és mondjuk magának bizonyítson, hogy ő még mindig nagyon jó kenus. Neki én személy szerint külön is szurkolok emiatt.
Természetesen, hát ő évek óta ott van a hazai szinten az élvonalban, és nemzetközi szinten is. 5000 méteren ugye most ebben a szezonban volt egy ezüstérme Szegeden, Brandenburgban nyert, úgyhogy abszolút ott esélyes az éremre minimum. Én is örülök, hogy ott van a csapatban, egyrészt őt is nagyon kedvelem, mert egy nagyon szimpatikus sportoló, másrésztről meg hiányozna, hogyha nem lenne ott, az vele kerek a csapat egyértelműen.
Két számról nem beszéltünk még, Hodován Dávid indul majd a férfi kenusok 200 méteres számában. Én azt gondolom, hogy tőle már mondjuk egy A döntő is jó eredmény lehet, és ha ott mondjuk még valakiket meg tud előzni, akkor az egy jó eredmény. Meg hát ugye van itt ez a Kenu Mix szám, Opavszki Réka, Csorba Zsófia, Kollár Kristóf, Fejes Dániel négyes lett nevezve, ami meg aztán a teljes lutré, hogy ott most ki milyen összeállításban fog indulni, úgyhogy általában ez a szám van a nap végén.
Igen, hát azt hiszem, hogy ott azért jó esélyeink vannak, azt hiszem 8 egység nevezett, úgyhogy...
Egyből döntő van,
én azt gondolom, hogy ott akár egy érem biztosan kinéz. Hodován Dávid esetében egyetértek veled, tehát ott, ha már egy A-döntő összejön, akkor szerintem már elégedett lehet. Igazából, ahogy Foltán László fogalmazott, őt is építik, tehát ő benne is hosszú távon gondolkodnak. Most ez egy lépcsőfok, idén a világbajnokság felé vezető úton, aztán majd hosszabb távon meglátjuk.
Lódi Renátának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és tudtunk egészen sokat beszélgetni kajakkenúról. A kedves hallgatóknak mondjuk, hogy pénteken, illetve pontosabban szombaton és vasárnap lesznek majd a döntők. Az m4sport.hu oldalon élőben lehet majd követni, de itt a Nemzeti Sportrádióban is lesznek közvetítések a kajakkenú EB-ről. Renéleked nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm a meghívást.
És akkor átadjuk a terepet közvetlen kollégádnak, Göbölyös Gábornak, aki, ha minden igaz, akkor Máltán hallgatott minket eddig, és most itt van a vonalban. Szerbusz, Göbi!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát azt nem kérdezzük meg, hogy milyen körülmények vannak Máltán, mert azt csak el tudjuk képzelni, hogy a Montemoro Vellóról, Portugáliáról elmondtuk, hogy mennyire szeles és pályakülönbségek. Máltán biztos egy picit idillibbek a hangulat, illetve jobbak a körülmények, és hát ugye ott is nyitott medencében rendezik majd a női és férfi bajnokok ligája négyes döntőjét, és hát a Ferencváros mindkét csapata megérkezett, a női pedig már ma játszik elődöntőt a San Andreu csapatával. Te milyen érzésekkel várod? Ugye találkoztál tegnap a női csapattal is, ma ha minden igaz, akkor a férfi csapatnak lesz majd, vagy volt már valamilyen sajtónyilvános megmozdulása. Lesz-e dupla magyar öröm, mit gondolsz?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem nagyon jó esély van rá. Én a női mezőnyben azt látom, hogy a Ferencváros és a Mataró az a két csapat, ami így két edzés alapján, amiket láttunk, nagyon egyben vannak. Nem szabad elfelejteni, a Ferencvárosnál mindenki felépült, tehát a létező legjobb összeállításba küldheti Matajsz Márka lányokat a medencébe, Keszthelyirítástól, Plevritustól, Ortizostól, tehát ez egy elképesztően erős csapat ugrik majd medencébe, én azt érzem, akikkel beszéltem, Gurisa Tigritával például, hogy itt azért nem volt ez kimondva, de azért csalódottak lennének, hogyha ha nem érnék el a döntőt. Ugye a tavalyi cím, vagy a címvédővel játszik a Ferencváros a San Andreuval, róluk igazából, amit nagyon érdemes tudni szerintem, mielőtt valaki leül majd megnézze ezt az elődöntőt este 7 órától, hogy már az előző idény döntőjében is, meg a mostani negyed döntőben szinte vert helyzetből is képes felállni az együttes a negyedik negyedben, ilyen 5-6 gólos hátrányokat volt képes ledolgozni a Vuliagmeni elleni negyed döntőbe. Tavaly a döntőben 2 gólos hátrányban volt 3 perccel vége, tehát nem adja föl az együttes, tehát ez az utolsó pillanatig szerintem egy nagyon kiérezett meccs lesz, bár nagyon örülnék neki, ha nem kellene izgulni. A fiúknál pedig, hát itt gyakorlatilag az elmúlt 3 napban most mindenki azt mondja, hogy a Ferencvárosnak az elődöntőt azt kötelezően hozni kell. Ugye itt a Barcelonának gyakorlatilag az egyik, hanem a legjobb játékosa Vígvári Vince, akinek eltört egy csont a kezébe itt a spanyol bajnoki döntőben, úgyhogy ő valószínűleg július-augusztusig nem is játszhat. Itt van egyébként a spanyol csapattal, meg is mártozott a vízben most, mert az ő edzésük 11 órakor kezdődött, a Ferencváros edzése pedig délben volt. Hát képzelhetitek, hogy milyen meleg volt. Tehát a
én
bemelegítés...
is megmártoztam volna így, hogy fölvázoltad, hogy délben Máltán.
Délben Máltán, igen. Tehát én is kérdeztem a Vincét, hogy mégis miért volt a vízbe egy akkora kötéssel a kezén, tehát nem gipsz, hanem egy ilyen óriási rögzítő, nem is tudom, ilyen bandásszerűség. Mondta, hogy hát annyira meleg volt, hogy mindenképpen meg akart mártozni egy kicsit. Hát mondtam is neki, hogy ezt meg tudom érteni. Érdekes volt, mert egyébként tényleg árnyékot az egész medenceparton, hát nagyon-nagyon nehéz találni, egy-egy ilyen 1-2 négyzetméteres hely van, ahol egy-egy ilyen molinó leárnyékolja a teret. És
ez nem sok.
Az élelmesebbek egyébként azt így gyorsan elfoglalták a bemelegítésnél, például a Tiliano Sargiropoulos voltak az utolsó utáni pillanatig egy ilyen tényleg 2 négyzetméteres árnyékba nyújtott és mobilizált.
A rutinos görög utána tudja, hogy hogyan lehet védekezni a nyár ellen.
Abszolút. Egyébként ettől függetlenül a meleg az láthatóan nem zavarta a játékosokat, tehát ezt se a lányoknál, se a fiúknál, egyik csapatnál se éreztem, tehát mindenki inkább egy ilyen kellemes nyári hangulatként éli meg ezt a dolgot, hogy nyilván azért vízilabda alapvetően egy nyári sport, és láthatóan egyébként élvezik a játékosok, hogy bemelegítésnél igazából azzal kezdődik a bemelegítés, hogy mindenki bekeni magát naptejjel, nagyon-nagyon vastagon, de tényleg, és van, aki még a napszemüvegét se veszi le, csak az utolsó pillanatban. Visszatérve az elődöntőre, a Ferencváros férfi csapatára ugyanaz egyébként érvényes, mint a lányokra, hogy talán most először az egész idényben került olyan helyzetben Nyéki Balázs, hogy egy picit vakarnia kell majd a fejét, hogy ki az, aki ne játszon ebben az elődöntőben, vagy majd később a éremcsatáért zajló mérkőzésen, hiszen mindenki felépült, mindenki egészséges. Mondhatnám, hogy mondjuk Mandics, Fogásoma, Manherz Krisztián, Nagy Ákos, mindenkinek volt kisebb vagy nagyobb problémája a szezon során, de hál' Istennek úgy jött ki ez az egész, hogy most mindenki egészséges. Én azt gondolom, ezt az elődöntőt meg kell nyerni. Utána viszont a döntőben, hát itt a többség azt mondja, hogy Prorekko.
Én azt mondom, hogy Olimpiákos.
Igen, emlékszem.
Nekem van egy ilyen megérzésem, aztán majd meglátjuk. Tehát amikor valamit nagyon várunk, akkor az általában nem szokott összejönni, és bízom benne, hogy nem a Ferencváros szolgáltatja majd a meglepetést, hanem a másik ágon az Olimpiákos.
Jó is lenne, mert én azért nagyon örülnék neki, hogyha Zalánki Gergő és Angyal Dániel szemben a Fradiban megmutathatná, és előtte elkapnák a Rekót. Nyéki Balázs egyébként azt mondta, hogy alapvetően a Rekót tartja esélyesnek, de a görögöknél van 2 olyan világklasszis, hatalmas méretű görög center, akik simán elképzelhető, hogy mondjuk 20 kiállítást szállítanak, és akkor viszont a lövők élükön Zalánki Gergővel, ha jó napot fognak ki, akkor bizony lehet itt egy meglepetés is, már amennyire mondjuk egy elődöntőbe meglepetés egy Olimpiákhoz győzelme, de nyilván ott egy Rekó Fradi a legesélyesebb, de ettől függetlenül bármi lehet.
Hát reméljük, hogy a Ferencváros mind a két Bajnokok Ligája döntőben ott lesz. Göbölyös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és hát reméljük, hogy csupa jó dologról tudsz majd tudósítani az MT-ben. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
És a kedves hallgatóknak pedig egy-két fontos információ. Ma este 7 órakor lehet majd nézni a Dunavördön élőben a Ferencváros San Andreu női vízilabda BL elődöntőt, este 9-től pedig a Matar Olympiakos lesz, azt majd csak az interneten. Illetve csütörtökön 7 órakor, tehát a foci VB nyitómeccse előtt, aki szereti a vízilabdát a Dunavördön, még meg tudja nézni a Barcelonéta Ferencváros férfi póló BL elődöntőt. A finálét pénteken a hölgyeknél este 9 órakor rendezik, az uraknál pedig szombaton este 9 órakor, mind a kettőt élőben lehet majd látni a Dunavördön, illetve az M4 Sport Plus csatornán. Kedves hallgatóink, a vízösszeköt adását hallották, június 10-én egy hét múlva jelentkezünk. Reményeink szerint valamelyik máltai főszereplő itt lesz majd velünk a stúdióban, tehát bízzunk először abban, hogy lesznek máltai főszereplők, és ezek majd magyarok lesznek, úgyhogy a vízösszeköt búcsúzik, jövő héten szerdán folytatjuk a szerkesztő műsorvezető Bitman Emil, további jó rádiózást kíván önöknek, viszont hallásra!
Ez volt a vízösszeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja.
Egy nap szólt az ügynök, fizetek a hangodért. Aznap pohára tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Egy tal, vagy egy két, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, műződös hangbeszélt. Drágám, fizetek fülekért, fogakért, szemekért. És ha volna még valami eladó cucc, minden is érdekel. Na de nincs, az a pénz, de látom, hogy mennyit is érsz. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy eset kerek, de nem adom el, a szívem nem adom el. A képezett részen nem leszek, lehet majd, hogy eset kerek, de nem adom el, a szívem nem adom el.
Sporttörténelem. A Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Most is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek adásunkban. Az 1986-os mexikai labdarúgó világbajnokságon, mint már korábban is elmondtuk, Magyarország a Szovjetuniótól 6-0, Franciaországtól 3-0 kikapott. A kettő között 2-0 ugyan legyőzte Kanadát, de nem volt elég mindez a továbbjutáshoz csoportjában. Tehát harmadik lett, de összességében kiesett. A sporttörténelem múltkori adásában a szovjetektől elszenvedett 6-0-as irapuatói vereségről beszéltünk, most pedig felidézzük, hogy milyen könyvek születtek az irapuatói, vagyis a mexikói kudarcot követően. A magyar szurkolók hogyan dolgozták fel a kiesést, ha egyáltalán fel lehetett. Szia Gábor!
Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Egy szóban sehogy, ezért is lehetett így fogalmazni, irodalma ennek a kudarcnak.
Mely könyvekről beszélgetünk most?
A műsor miatt gyors olvasással a következőket futottam át itt néhány nap alatt, tehát Bocsák Miklóstól a Mundiál 86, Végantaltól a Gyógyíthatatlan című könyv, amelynek a címében arab számmal szerepel a hatos, utalva ezzel a bekapott gólok számára. Persze nem csupán ezek a kiadványok szóltak a kudarcról, a teljesség igényeinkről említhetném még T. András Emil Mundiál zárt kapuk mögött című könyvét. A Nemzeti Sport munkatársa Bodnár Zalán 2023-ban megjelent krimi regényét a Szerelem és halál Irapuátóban címmel, vagy Benedek Szabolcs 2025-ben még a Szakember halál előtt megjelent Mezei című könyve, amelyben szintén esik szó a mexikói fiaskóról.
Fontos megjegyezni azt is, hogy az első három könyv még 1986-ban jelent meg, tehát szinte a VB után azonnal ezek reagáltak a történtekre.
Rögtön kiegészítem ezt azzal, hogy néhány meredek mondat feltételezés is szerepel valamennyiben. Hangsúlyozom, június 2-án érte a vereség bennünket, és a könyvek már nyáron a boltokban voltak. Tény, számos olyan megállapítással, ami akkoriban újdonságnak számított.
Például?
Bocsánat, kiadványából idéznék. A csapat orvosi, biológiai felkészítésében nyilvánvalóan hibát követtek el, vagy túlhajtották a játékosokat, vagy visszahatást kiváltó szert szedettek velük, vagy nem kapták meg azt, amit korábban megkaptak, vagy pedig, és ez a legvalószínűbb, a magaslatra és a kánikulára együttesen nem jól készítették fel őket. Étrendjüket megváltoztatták, tészta, saláta, szénsavmentes italok, amely ugyancsak szerencsétlen megoldásnak bizonyult. Idéz a Vasárnapi Hírek 1986. június 15-i számából is, idézem, félő, hogy a nyilasi úgy elvonja majd a figyelmet a vereségek valódi okairól, hiszen a magyar válogatott nem nyilasi hiánya miatt mondott csődöt.
Igen, tehát a nyilasi ügyről sokat beszéltünk már itt a sporttörténelem adásában is. A legvitatottabb kiadvány viszont Végantal Gyógyíthatatlan című könyve.
Egyértelműen. Mondjuk a szerző már az 1974-ben megjelent Miért beteg a magyar futball könyvével vihart kavart. Az 1986-os kiadványával is, még úgy is, hogy hangsúlyozta, nem magyarázatot ír, hanem véleményt. A futballerkölcsöt ostorozta, nem alaptalanul idézem, ismeretlen fekete táskás urak jártak keltek alkalmas helyeken már a mérkőzéseket megelőző napon, mindenki látta, mindenki ismerte őket, csak az MLS nem látott, csak az MLS nem tudott semmit, úgy tett, mintha nem látott, nem tudott volna semmiről, az út innen egyenest a mexikói kudarchoz vezet.
Az erős megjegyzésektől sem volt mentes a végkönyv.
Nem bizony. Világbajnokságról álmodozik, s ezt országvilág előtt ki is kürtöli, majd meg, hogy világbajnokok is lehetünk volna, ha mérkőzéseket Európában rendezik, de nem rendezték, meg hogy partiban voltunk minden ellenfelünkkel, csak hát a meleg. Honnan nézte ezeket a mérkőzéseket Nagyantal, ennyire megkavarhatta a hőség a fejét? És nem akadt senki, aki felvett volna egy vödör hideg vizet, józanodj már, ki pajtás. Aztán később a magyar válogatott csapatkapitányáról megjegyzi, még az MB2 szintjét sem hozta, tehát eléggé csúnya minősítések, ezek fogalmazzunk úgy.
Ment a gyalázkodás rendesen.
Persze, Nagyantal és Kardos. A két leglátványosabb csőd, miközben ugyanerre a posztra jelen van Mexikóban Tiszta László és Csuhai, akiknek 270 lejátszott percből egyetlen egy pillanat sem jut, rossz formában voltak bizonyára, ha nem nyúlt hozzájuk Mezei György. Édes Istenem, hát milyen lehetett az a forma, amelyikkel még Nagyantal és Kardos teljesítménye mellett sem lehetett bekerülni a csapatba?
Itt még egyszer megismétlem, hogy a Végantal féle Gyógyíthatatlan című könyvből idéz Turi Gábor. Détányi Lajos sem volt éppen vég szíve csücske.
Nem bizony, idézem véget. Döme áldogált bóbiskolt olykor a saját árnyékában. Mi történt vele? Ő sem mondta el, Mezei sem tudta. Semmi nem történt vele, csak mindössze annyi, hogy ő is magyar csapat tagja volt. Megesett ez ott másokkal is.
A csatárok is kaptak hideget, meleget.
Idézem, és amíg Eszterházi bóbiskót gunnyasztott a pályán, a kispadon ott ült Hajszán Gyula, az ütős, vágos, rohamozós balszélső, aki gólokat is tud rugni, lehet, hogy ő még nagyobb csalódás, még látványosabb csőd lett volna. Lehetséges.
Végantal a Paks jelenlegi edzőjét, Bognár Györgyöt sem kímélte.
Nem bizony, idézem, beszélni kell még Bognár Györgyről is újra. Őt a csapat tagjai nem is tartották futballistának. Magában mindenki felháborodott a beállítása, majd az újbóli beállítása miatt is, fizikailag, akaratilag mindenki gyengének érezte. Ha Mezei kikéri a csapat néhány tagjának a véleményét, ha tanulmányozza a csapaton belüli közvéleményt, Bognár sohasem kerülhetett volna be a válogatott közepére, Nyilasi helyére. Ezt így látta mind a 21 ember, de Mezei György másként látta.
Buda Istvánba az UTSH akkori elnökébe is belekötött az író.
Igen, aminek elsődleges oka az volt, hogy Buda elvtárs látni szerette volna az írást. Ment a civakodás, a sportvezető megjegyezte, idézem, aztán kíváncsi volnék én erre a maga megbízatására, hogy tulajdonképpen ki mivel bízta meg magát voltaképp, és hogy maga azt fogja írni, amivel megbízták, vagy valami egészen mást. Végantal egyébként a könyvében feltette a kérdéseket, amelyeket Budának szánt, valljuk be, valós felvetések voltak.
Mennyiben volt igaz, hogy nem a magyarázatot ír, hanem a véleményét?
Egy kiragadott példa, idézem, pletykálták azt is, hogy levették a játékosok vérét, hogy azt majd erősítenek ott a mérkőzés előtt, visszaadják nekik. Igen ám, de összecserélték a vért, mert azon a repülőn, amelyen a magyar válogatott vérét vitték, azon volt a pomázi szociális otthon véradónak a küldeménye is, amelyet egy testvér szociális otthon rászorultjainak küldtek Nicaraguába. No, ezt a két vérszállítmányt cserélték el tévedésből, mert ilyen a magyar szállítmányozási vállalatoknál a rend, a fegyelem és odafigyelés. Azzal a vérrel csak így lehetett futballozni, világos ez, egyértelmű minden. Végezetül. 25 évvel a történtek után, tehát 2011-ben a Nemzeti Sportban Nagy Antallal és Eszterházi Mártonnal is készítettem interjút a következő szempontok alapján. Doppingkérdés, tésztaügy, a linci edzőtáborozása, Nyilasi üggyel párhuzamosan, Mezei György megítélése, tovább a kudarc hatása a magyar futballra.
Menjünk sorban, itt a sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Irapuato 1986, a szovjetek elleni 6-0, majd aztán a franciák elleni vereség, Kanadát hiába győzte le a magyar válogatott a két meccs között, szóval a mexikói VB kudarc, és hát Végantal gyógyíthatatlan című könyve is a téma. Menjünk sorban, tészta és dopping.
Idézném Nagy Antalt a Nemzeti Sportnak adott interjúból a negyedszázados visszaemlékezés alkalmával. Az edzőtáborban ettünk tésztát többet, mint általában, de ettünk mást is. Én a VB után szerződtem a Nancyhoz, amelynél Arsène Wenger keze alatt dolgoztam. Ezt csupán azért mondom, mert ott is kaptunk tésztát, bőven az eredményt mégsem fogták erre, ez gyermetek dolog. Hogy valamit becsempésztek az italunkba vagy az ételünkbe, ilyet állítani nem lehet. Jó, azóta tisztában vagyunk vele, hogy az egyébként jó kondícióban lévő szervezetben lágy drogokkal átmenetileg levertséget lehet okozni, tehát fizikailag teljesen szét lehet zuhanni úgy, hogy se előtte, se utána olyasmi ne tapasztaljon az ember, de ezt nem lehet bizonyítani. Káprázott a szemünk, olyan volt, mintha nem a pályán, hanem forró hómezőn lettünk volna, minden foszforeszkát. Garaba és Bognár is kérdezgette, mit érzek, de én sem tudtam mást mondani, mert hasonló levertséget éreztem. De Dajka is ezt mondta, pedig ő később a második félidőben állt be. Utólag könnyű lenne azt mondani, hogy titkos szolgálati módszerrel harcképtelenné tettek minket, hangsúlyozom, ez bizonyíthatatlan. De azt roppant furcsának tartom, hogy mindenki egyszerre került holtpontra. Mert ha dopping lett volna, vagy rossz táplálkozás, az is másként hat egyénileg mindenkire, de nem egyszerre, s egy időben.
Eszterházi Márton hogyan kommentálta ezt a felvetést?
Idézem, magam utólag hallottam, hogy mi a vérdoppinggal éltünk, hát erre azt mondom persze. Alvás közben észrevétlenül levették a vért, majd visszaadták oxigénnel feldúsítva, és mindez szintén észrevétlenül. Na ne! Ráadásul én mindig megkérdeztem az itthoni összetartásoknál, hogy milyen vitaminokat kapok, mert az AEK Aténnál többször is kijelöltek doppingvizsgálatra. Sohasem volt probléma, egyébként itt a Mohácsi doktor adta a kapszulában a vitaminokat, Isten nyugosztalja. Nincs tudomásom, hogy bármit kaptunk volna. A tésztáról meg annyit, hogy jó néhányan már a versenysúlyunkon mentünk az edzőtáborba, és ott még fogytunk majd 5 kilót a meló és az étrend miatt. Önmagamhoz képest csont és bőr voltam, ezzel szemben, mint Mexikóban vagy később megtudtam, a többi csapatnál némi felesleggel érkeztek a játékosok, amelyet azért még könnyen le lehetett adni. De a média hatására a közvéleményben az alakult ki, mi vagyunk a tésztás fiúk. Ilyen világ van, ezért a média is felelős. Nem azt mondják rólunk, hogy megvertük a brazilokat, vagy kint voltunk a VB-n, hanem hogy itt vannak a tésztás fiúk.
Folytassuk az edzőtáborral, itt a sporttörténelemben. Virányi Zsolt beszélget Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A linci edzőtáborral kapcsolatban, vagy lienci edzőtáborral kapcsolatban Nagy Antal miként foglalt állást?
Idézem nagyon tart. Sokan azt mondják, nem kellett volna Ausztriában edzőtáborozni a VB előtt, mert ezzel tulajdonképpen egy második alapozást kaptunk. Nem tudom, nem vagyok edző, mivel Mezei Györgyöt jó szakembernek tartottam, nem kérdőjeleztem meg, miért utazunk Linzbe. Az más kérdés, utólag én is azt mondom, magaslaton fagypont körüli hőmérsékleten nem lehet a magaslati hőségre felkészülni. Ausztriában rengeteget edzettünk, sok futás szerepelt a programban. Mexikóban délben tartottuk az edzést. Amikor minden csapat délután edzett, mi délben a tűző napon. De most is megkérdezem, ha olyan rossz volt a csapat állapota, miért szárnyaltunk néhány nappal a szovjetek elleni meccselőt egy helyi csapat ellen? Kirobbanó erőben voltunk, Mezének úgy kellett visszafognia minket. Mitől zuhantunk össze? Mindannyian egyszerre, egy időben. Hallottam azt a verziót, hogy ott kaptunk rosszul időzítve doppingot, de ez is marhaság, mert az kiderült volna. Amikor a VB után Nancy-ba szerződtem, az orvosi vizsgálaton kiváló erőben voltam, megjegyezték, valamit nagyon elszúrhattak a doppinggal. Én pedig megesküszöm, hogy nem doppingoltunk.
Folytassuk a nyilasi ügyjel.
Idézem, nagyon talt, ami a nyilasi kérdést illeti, nem Tibivel kellett volna a bolondját járatni, hanem a szövetség és az Ausztria Wien vezetőinek megegyezniük. Ehelyett az él az emberekben, hogy nyílt Mezei parancsolta le a buszról. Más kérdés, hogy mi úgy tudtuk, bármelyik pillanatban megérkezhet az edzőtáborba, de szerintem akkor azzal már beletűrődött a sorsába, hogy kijelentette, ő a keretben senki helyét nem akarja elvenni.
Eszterházi Márton hogyan vélekedett?
Úgy kezdődött az összetartás, hogy az NTK pályán gyülekeztünk, és a felmérésen gyalázatos mutatókat produkáltunk. Ennek pedig az volt az oka, hogy a bajnokság után mindenki kiengedett, mert tudta, hogy egy-két nap múlva bevonul az edzőtáborba. 1800 méter magasan a nulla fokhoz közeli hőmérsékleten edzeni nem jelent felkészülést a tűző napon magaslaton jelentkező körülményekre. Akkor ezt nem kérdőjeleztem meg, szó nélkül teljesítettem, mit mondanak, de azért mondanék valamit, ami akkor is bántott. Nem kezeltek minket felnőttként. Engem Görögországban az edző megkérdezett, szerintem mitől lehetnénk még hatékonyabbak csapattársammal, Mavrosszal, és számított a véleményem. Itthon a komcsi tempó ment, meg mellé a csendőr Pertu. Semmiről sem kérdezték meg a véleményünket, azért 30 évesen az ember ismeri a szervezetét, éreztem, nem stimmel, hogy Linzben, amikor lementünk az edzésre néhány száz métert, akkor a fejem fájt visszafelé, meg hány ingerem volt. A magaslattal magyarázták.
A nyilasi kérdést miként látta?
A linci edzőtáborban az ébredés után az volt az első kérdésem, hogy Nyíl megjött-e már. Mert rendben van, hogy más az érdeke a válogatottnak és az Ausztriának, de ezt nem lehetett volna sportdiplomáciával megoldani? Egyébként, ha nem jött volna rendbe a sérülés, akkor is kivittem volna Mexikóba, ráadásul őt legalább partnerként kezelték a vezetők. Mondom, Mezeiben behunyt szemmel bíztam, mert jó formába hozott, de hogy semmiben sem hallgatták meg a véleményem, az képtelenség. A mexikói szállásunk luxus börtön volt, hermetikusan elzárva mindentől. Ha mentünk valahová, az csak közösen, egyen melegítőben. Ugyanakkor jöttek a hírek, hogy Platiniék ihatnak vörösbort. Mi meg mondtuk a séfnek, ha nem szeres őt, belenyomjuk a fejét a forró levesbe.
Az Arcanum segítségével mit találtál arra a nagyon egyszerű, de fontos kérdésre, hogy milyen hatással volt a honi labdarúgásunkra ez a 0-6, az irapuatói kudarc?
Nagyon tart, idézem. A 0-6 sokkolt bennünket, de ha utána és a Kanada elleni győzelmet követően a vezetők felmérik a helyzetet, a franciáktól egy kisebb különbségű vereség is elég lett volna a továbbjutáshoz. Én a VB előtt magabiztos voltam, még a dobogós helyezést is reálisnak tartottam. Innen nézve a 0-6 nagy kudarc, de azon a VB-n több nagy különbségű eredmény született, és egyik válogatott sem pusztult bele a vereségbe. Mi igen. Nem a 0-6-tal van a baj elsősorban, hanem szétzavarták a csapatot. Mert 1988-ban újra jött Mezei György, de az északírak elleni mérkőzés után a bundabotrány miatt, ahogyan Gyuri fogalmazott, a rendőrség állította össze a csapatot. A tartós válságot innentől számítom, mert azóta nem jutottunk ki semmilyen jelentős eseményre.
Eszterházi Márton pedig, mintha a magyar mentalitást fogalmazta volna meg tűpontosan ebben a bizonyos az irapuatói vereség meg a mexikói kudarc 25. évfordulóján készített nemzeti sportos interjútban.
Igen, Magyarországon a tragédiák mindig mélyebb nyomot hagynak, mint a sikerek. Mi nem csak a 25 évvel ezelőtt történtekre térünk vissza, még mindig a berni VB döntőn kesergünk. Irapuato után nem tudtunk lábra állni, pedig lett volna lehetőségünk még Mexikóban is. Az utolsó csoportmeccsen a franciákon látszott, nem akarnak kikapni, és főleg nem megsérülni. Ilyenkor szokott békés X születni. Elkeserít, hogy a 0-6 megbélyegez, mint tésztást, s elsikkadt, hogy ez a válogatott végigverte Európát. Ez tipikusan magyar dolog, mi nem a pozitívumot tartjuk meg, hanem a negatívumot toljuk az előtérbe.
A szövetségi kapitány Mezei György megítélésében hogyan foglaltak állást?
Nagyon tart, idézem, Mezei György nálam azóta is az első számú edző. Az, hogy később kivel, hol, miért ütközött, az nem rám tartozik. Elismerem őt, nem véletlen, hogy a Videóton vele nyert bajnokságot. Ért a futballhoz, időnként szoktunk beszélni, fel is hívom, mert még nem gratuláltam neki a bajnoki aranyhoz. Hát ez ugye akkor volt, amikor szegény Mezei György még élt. Ugye hát a
2011-es.
Így van.
A Videóton első bajnoki címe.
Pontosan.
Egyébként Mezei Györgynek akkor is távoznia kellett a bajnoki cím ellenére, de ez egy másik történet. Végezetül mit mondott Mezei Györgyről, tehát a szövetségi kapitányunkról, Eszterházy Márton?
Idézem Marcit, ha én vagyok a kapitány, azért a csapattal leültem volna megbeszélni a kudarcokait, de velünk játékosokkal 86 óta senki sem ült le erről beszélgetni, sem Mezei György, se senki. A franciák elleni meccs előtt majd leestem a székről, amikor a taktikai értekezleten hallottam, hogy a kapitány Diszl Péterrel kezdte a franciák elleni összeállítást. Egyébként később már megkérdeztem tőle, hogy a franciák ellen miért nem Szendrei védett, erre azt válaszolta, nála Diszl Péter volt az első számú kapus, és úgy gondolta, hogy a harmadik meccsre kiheverte a sokkot.
Köszönöm szépen, Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettünk, én Virányi Zsolt vagyok, köszönöm a figyelmüket, köszönjük a figyelmüket, folytatjuk egy héttel később, akkor is lesz sporttörténelem, viszont hallásra.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.